lélek közelben. Egy kis csendes kikötő a hétköznapok sodrásában, zenével, beszélgetéssel. Dévai Nagy Kamilla műsora. Kedves hallgatóim! A korondi fazekasok közül mindig kitűnt a Józsa család. Sokszor én is besétáltam a műhelyükbe, ahol összevásároltam a szebbnél szebb értékes bokályokat, tányérokat, amelyek ma is díszei mind a lakásomnak, mind balatoni házikómnak. Juditot kislányként láttam szorgoskodni a csodálatos minták festésénél. Sokkal később egy kiállításán énekeltem immár Budapesten, a Magyarok Világszövetsége kiállítótermében, a Magyar Nagyasszonyok kiállításán. Lenyűgözött, és azóta is fogva tart alakjainak tűpontos megvalósítása. Bájosak, de olyan kihúzott derekú, olyan erős hölgyek, hogy magam is nő lévén büszke vagyok rájuk. Tehát ez a leány, Józsa Judit, átköltözött Magyarországra, és szebbnél szebb alkotásaival létrehozta saját galériáját, amely saját nevét viseli. Büszkén mondhatom, hogy barátomnak nevezhetem. Áruljam végre el rendesen a nevét is, tehát Józsa Judit, kerámia szobrász, művészettörténész a mai vendégem. Judit drága, Isten hozott a lélek közelbe című műsorba.
Nagy öröm és megtiszteltetés számomra, hogy itt lehetek. Szeretettel köszöntöm a rádió hallgatókat. Különösen nagy öröm, hogy ilyen szép bevezető szavak után szólalhatok meg, hiszen valóban így van. Most is eszembe jut az a pillanat, amikor ott a Magyarok házában Kamilla úgy énekelt, és azt hiszem, hogy a tanítványok közül is ott voltak
néhányan. Igen.
Hogy sose fogom elfelejteni azt a felemelő érzést, ahogy mindenki meghatódott, magam is. Egy ilyen lelkiállapotban, amikor egy kiállítás megnyitó a megmérettetés pillanatában a zene, és ha nem csak a zene, hanem a daloknak az üzenete elvarázsolja a jelenlévőt, ez a lelkiállapot azt hiszem, hogy hatással van az egész életünkben. Úgyhogy már az a pillanat meghatározta azt, hogy én hogyan nézek fel Dévai Nagy Kamillára, és természetesen a zenedére, és valamennyi diákjára is, akinek a pályafutását tudom néhánynak legalábbis követni.
Nagyon szépen köszönöm, ez meg nekem esik nagyon jól, mert hát ugye nem vagyunk olyan hivatalos nagy iskola és támogatás nélkül, de 25. esztendeje létezünk. Ennyit erről, és akkor most térjünk arra, hogy milyen kislány voltál. Milyen családba születtél, ugye csak egy kicsit említettem, de azért mondjad, hogy milyen kislány voltál. Csúzlizós, lovaglós, vagy bendülő, figyelő, játszó?
Alapjában véve én jó kislány voltam, ezt bátran kimondhatom. De két nagyfiú után születtem harmadik gyerekként. A bátyáim egymás utáni évben születtek, Jenő és János, azaz Jankó, ahogy mi becéztük, és valóban úgy is képzeltem őt, mint a mesebeli Jankót, akinek nagyon jó humora volt, mai napig nagyon jó humora van. Ha csak összehúzza a szemöldökét, akkor lehet tudni, hogy valami turpiságon töri a fejét, ez gyerekkorában is így volt. És hát ugye 4-5 évvel utánuk születtem, én voltam a kicsi, édesapám szeme fénye, és ráadásul a családunk ugye olyan család, ahol a népművészet volt a legfontosabb. Tehát a családban örökölt hagyomány, a népi fazekasmesterség töltötte ki a mindennapjainkat. Úgyhogy az én gyerekkori játékom is maga az agyag volt, de természetesen nem csak az agyag, hiszen nem nagyszüleimnek köszönhetően, akik az anyai nagyszüleim fönt laktak a Kalonda tetőn Cikatanyán, hát ott csodálatos emlékeim vannak, mert ott édesanyám szeme fénye, vagy édesapám szeme fénye, ugye mindig vigyáztak rám, nehogy leesek a fára, ha fölmászok, nagyon szerettem diófára mászni, meg ilyenek, és hazavinni minden kóbor állatot, tehát macskát, kutyát, de legalábbis mindig volt macskám, és mindenki tudta, hogyha hozzánk beteszi a kapun belül azokat a frissen született kis cicákat, akkor biztos, hogy mi megmentjük őket. Szóval rendszerint volt ilyen, és édesanyám ezektől is féltett, hiszen akkor akkoriban még nem volt olyan fokú az odafigyelés a kutyákra és a macskákra, mint most, hogy rendszerint beoltották, állatorvoshoz vitték, és a többi. És ezért féltették a gyerekeket, különösen anyukám, hogy az egyszerű kislány, de soha nem volt semmi komolyabb bajom, de férgességet kaptam azért a cicáktól, úgyhogy sokat kellett ezzel küzdeni, mert annyira szerettem őket, hogy ezért bevittem az ágyba is, és ott aludtunk együtt, anélkül, hogy tudták volna a szüleim, persze. A legszebb élmények azért mégis fönt vannak a cikatanyán, ahol a nagyszüleimnek a szép tornácos háza előtt a lóherés fűbe fekve uzsonnáztunk, vagy éppen a legnagyobb napsütésbe segítettünk szénát gyűjteni, és azok a pillanatok maradtak meg bennem a leginkább, amikor nagyapám megmutatta, hogy melyik az ezer jó fű, vagy éppen hol nőnek a csiperkegombák, vagy rókagombát hol lehet szedni. Tehát ezek a csodálatos élmények, ahogy megmutatta, hogy hol lehet megnézni az őzikét az édesanyjával, ahogy nem szabad hangoskodni, hogy ne riasszuk el. Tehát ezek csodálatos élmények. És az is, hogy a frissen szárított sarjút, ahogy bevittük az istállóba, és annak az illata, hogy nagyapám képes volt a sarjúba aludni, mert ő ezt szerette. Vagy éppen március közepén, amikor ugye hazajöttek a fecskék, akkor kitárta az istállónak a nagy kapuját, a kis kapuját, hogy a fecskék újra bejöjjenek a házba, és elfoglalják a fészküket, mert hogy azt tartották, hogy az a ház, ahol fecske lakik, azon áldás van, mert hogy a igen, fecske az a boldogasszony madara.
Hát
és ezekre nagyon-nagyon telemelt lélekkel emlékszem, és mosolyognom kell mindig, ha erre gondolok. És az is, hogy nagyanyám miket sütött, hogyan dagasztotta a nagy fateknőbe a kenyeret, és hogyan sütötte meg.
Kemencével?
Kemencével.
Igen, és az, amikor úgy egy kicsit úgy lelarsakolják.
Le kellett verni a kicsit égett részeket a kéregről, és az a gyönyörű, nagy, hatalmas kenyereket sütött. Amikor mi nem voltunk ott, akkor is jutott, és ő átalvetőbe, a kockás bordó átalvetőbe a vállán elhozta nekünk, és az unokatestvéreméknek is, mert akkoriban a Ceausescu rendszerben nem úgy volt kenyér, mint itt, hogy bementél és olyat választasz a boltba, amilyet csak akarsz. Abszolút nem lehetett. Én emlékszem, hogy amikor akkoracska lettem, én álltam sorba ilyesmiért, hogy kenyér, cukor, olaj.
Tudom, meg a jegyrendszer.
Jegyrendszer bizony volt, és én majdnem sírva, sőt, sírva is fakadtam, amikor a kenyérért álltam sorba, és Kati néni volt az, aki kiadta mindenkinek a kenyeret egy kis ilyen pici ablakon. Agyon nyomtak az emberek a sorban, nagyon sokan álltunk sorba, és azt a kis kártyát, amit ki kellett szúrni, kiszúrta, ugye öten voltunk a családba, és a kenyérből egy lapos, barna, majdnem fekete színű kenyeret, egy ilyen rost kenyérféleséget képzeljen el a kedves rádióhallgató, abból egy cikket kivágtak, maga Kati néni vágta ki, mert hogy a hatodik embernek járt az a cikk. És akkor a kezembe adta azt a kivágott kenyeret, úgyhogy sírva fakadtam, mert azt hittem, hogy az nem
hogy az helyes, az egész kenyér.
Hogy az egész kenyérére álltam én itt csorba, és tehát ilyen világ volt az, de mégis nem ezekre a rossz élményekre emlékszem, hanem a pozitívumokra.
Igen.
Tehát valahogy azt tölt, és a rosszat hamarabb elfelejteni, inkább a jók maradtak.
Na és akkor már kicsi gyerekként megmarkoltad az agyagot. Milyen volt?
Arra nem emlékszem, hogy legelőször, mikor megfogtam az agyagot, az milyen volt. Természetes. Azt hiszem, hogy nap mint nap látva az, hogy édesapám korongoz, hogy a bátyáim tanulnak korongozni, hogy édesanyám gyönyörűbbnél gyönyörűbb tányérokat, vagy éppen bokályokat, mázákat, írókáz, fest, az olyan természetes folyamatként belém ívódott. És amikor én megfogtam az agyagot, akkor nem korongozni akartam. Én mintáztam már, egész pici koromban mintáztam, különböző mesefigurákat, ugye ahogy meséltek a szüleim, vagy a nagyszüleim, vagy aztán később, amikor én magam is olvastam már, Benedek Elek nagyapó mesepályát rongyosra olvastam, Tehát olyan kicsi mesefigurákat, hogy királylány, királyfit, a segítő öregasszonyoknak a portréját, nagybajuszú székely emberek arcát mintáztam, és ezt odaadtam a barátnőjének.
És megmaradtak ezek? Vannak ezek?
Meg. Lehet, hogy valamelyik barátnőnél talán
de te nem őrzöd úgy az első munkák közül.
Egy darab alkotásom van ebből az egész korai időszakból, az a legelső alkotásom, amit felemelkedett a térbe, tehát egy háromdimenziós kis plasztika már, ezt 11 évesen mintáztam, és szeretet a címe, és azt tartom annak a kiindulási pontnak, amitől számítom ezt a pályafutást idézőjelben. Tehát ez a kompozíció, hogy a rádióhallgató el tudja képzelni, egy idős székely öregasszony kendővel, az áll alatt megkötött kendővel, térdre borulva átölel egy tipikus bádoggal fedett keresztfát. És gyászol, mert ez az az időszak, amikor meghalt egy ismerősünk, és én a halál tényét így dolgoztam föl, hogy a kis plasztikává varázsolódott bennem ez az egész élmény. De hát azt gondolom, hogy a rádióhallgató tudja, hogy faluhelyen, különösen egy ilyen erdélyi településen, ahol összefogóak az emberek, és összetartanak a mai napig, ha bárki bajban van. Másképp dolgozzák föl a halált is, tehát az, hogy három napon keresztül virjasztanak a halott után.
Vagy a megsiratják, bizony a halott siratás.
Halott sirató énekesek, asszonyok vannak, akik egész életét elénekelik a halottnak. Tehát ez egy folyamat a gyászban, egy rituálé, ami nem véletlenül alakult ki a magyar népi hagyományban. Tehát ezt mi már elveszítettük, pláne aki városi lakos lett, nem tudja ezt megélni. Tehát ott mindennek megvan a rendje, a módja, és azok a hagyományok nem véletlenül alakultak úgy. Nem lenne olyan nagy ördöngösség visszahozni legalább részben ebből azt, ami ma is a lelkünknek jót tenne. Azt hiszem, különösen itt a pandémia idején, amikor ilyen sok jó barátunk, családtagunk hát eltávozott, akkor legalább ezt a részét meg kellene ismerni a magyar néphagyománynak.
Végül is te nem is korongoztál, hanem mindjárt helyből a szobrászatot, kerámia szobrászatot kezdted.
Kislánykoromban nem nagyon korongoztam, kicsit később már tinédzser koromban tanulgattam, kisebb tárgyakat korongoztam, és ma is ilyen közepes méretű tárgyakat tudok korongozni, nagyobb méretűeket nem, hiszen ugye úgy volt korondon, hogy apáról fiúra száll a fazekas mesterség, és a kisebbik bátyám Jankó az, aki tovább viszi a fazekas mesterséget, és ő sose akart más lenni, csak édesapámhoz hasonlóan fazekas mester. És ő tudatosan oktatta is az édesapám úgy, hogy hát ember nagyságú padlóbázát meg tud korongozni. Azért azt nem sokan tudják elmondani.
Hát bizony.
Hogy egy fantasztikusan tehetséges fazekas mester, aki hát mester és tanítvány, ugye édesapám és a bátyám méltó követője lett az édesapám.
És te neked tulajdonképpen ki volt a mestered?
Elsősorban az édesapám. Tehát őt tekintem a mesteremnek, és a továbbiakban, tehát ahogy én kialakítottam ezt a különleges mintázási technikát, amit úgy képzeljen el a rádióhallgató, hogy nem egy tömbből faragom ki, vagy egy tömbbe döngölöm bele a kis pasztikát, és úgy alakítom ki az alkotást, hanem különböző nagyságú és vastagságú és állagú kerámia lapokat hajtogatok össze, úgyhogy az belül üreges marad, tehát égetésre és szárításra alkalmas marad, miközben egy realisztikus emberi figura, drapériákkal, ruhákkal, viseletekkel, legyen az történelmi vagy éppen népi viselet, alakítom ki teljesen egy kicsit ideáltipikus megoldással, mert a szívemhez ez áll közel.
Hogy jött, hogy elhagyott korondot?
Ez úgy alakult, hogy én elsősorban orvos akartam lenni, mégpedig ortopéd sebész. És ez nem véletlenül alakult ki, mindig bennem volt a segítő szándék. És azt gondoltam már gyerekfejjel, hogy akik leginkább tudnak segíteni az emberiségen, az embereken, azok az orvosok. És ezért én elhatároztam, hogy akkor a lépésről lépésre, először az egészségügyi szakközépiskolába mentem, hogy ápolónővér lehessek, aztán később asszisztensnő, és aztán később ugye az orvosi egyetem, és a többi. Csak hogy az történt, hogy amikor az egészségügyi szakközépiskolát elvégeztem, nagyon jó médián volt, és választási lehetőségem volt Székelyudvarhelyen, hogy a városi kórházban dolgozhassak. De előtte már behívtak, mert valaki elment szülési szabadságra, a sebészetre, ahol nagyon szerettem dolgozni, épp az ortopédiára, úgyhogy rögtön az érettségim után már dolgoztam is, és nagyon kemény feladatként, ugye három műszakba, de nagyon szeretem ezt a munkát, ott az ortopédián, a sebészeten. Tehát mikor a médium szerint választhattam a munkahelyt, az viszont az ottani szanepidnél, ami az itteni kölyálnak felel meg. Hát az éppen csodálatos terület, csak éppen nem az a terület, amit én szerettem volna, ugye nem a gyógyítás, hanem egy másik területe az egészségügynek. Ott befejeztem azért azt a stagiatúra évet, amit ugye megkövetelt mindez, de közben az történt, hogy dolgoztam a sebészeten is, a kölyhánál is, de a sebészeten meghalt egy betegünk. Mégpedig egy fiatal ember, aki nem is autóbaleset, hanem motorbalesetben megsérült, és hónapokig kezeltük, egy speciális műtét, gerincműtéte volt. Azt hittük az orvosa is, hogy most már meggyógyul, és akkor egyik napról a másikra meghalt. És kiderült, hogy nem tudom feldolgozni a halált. Tehát egyik napról a másikra szinte, de ez egy katartikus nap volt, vagy pár nap talán, eldöntöttem, hogy nem való nekem ez a terület.
Tehát egy mert jó túlságosan orvos, megszenvedett, hogyha elveszítesz
egy jó orvos fel tudja dolgozni ezt. Lehet, hogyha kaptunk volna olyan pszichológiai képzést,
segítség
lett volna, de ez nem történt meg. Minden esetre nem tudtam feldolgozni a tényt, és akkor azt mondtam, hogy cipész vissza a kaptafához, fazekas mester leánya vissza az agyakhoz. Persze mellette minden hétvégén, vagy amikor hazamentem a szüleimhez,
akkor mindig csináltál, persze, gondoltam.
De egyik napról szinte a másik napra eldöntöttem, hogy akkor ezt nem szabad tovább vinnem, hanem akkor amiért a Jóisten adott nekem egy tehetséget, azt az irányt és azt az utat kell választanom. Néha eléggé göröngyös, vagy igen, csak hegyre kell mászni ezen föl.
Viszont a Jóisten kinyitja olyankor mind a két szemét. Én azt vettem észre, ha egyetért azzal, amit mi szeretnénk adni, vagy csinálni, vagy segíteni valahogy másokon, akkor kinyitja oda fenn a szemét. Ezt éreztem.
Én is így érzem, és nagyon nagy hasznát vettem az anatómiai tudásomnak a mintázás területén, sőt, plusz fizika és kémia órákra jártam, hogy még inkább tudjak és fejlődjek. Óriási, óriási előnyöm van, mert egy egész komoly tudásom van ez irányba, úgyhogy már nem félek semmiféle technika kipróbálására, vagy festékanyag, vagy felület megmunkálásával foglalkozni, mert ez egy kihívás, és tudom, hogy előbb-utóbb úgy is sikerülni fog, mert a Jóisten fogja a kezemet.
No, és akkor hogy jött a gondolat, hogy átjöttél?
Úgy éreztem, hogy ezt a technikát és művészi ambíciót, ami bennem van, azt az anyaországban, itt a fővárosban lesz lehetőségem kibontakoztatni még inkább, mert szerettem volna fejlődni, szerettem volna kutatni és tanulni. 94-ben megpályáztam, a törvényes lehetőség úgy volt akkoriban, hogy a végzett szakmádban helyezkedhettél el, megpályáztam egy egészségügyi állást, és ez egy kemény időszak volt, igazából ott váltam felnőtté. Körülbelül 20 évesen kerültem ide Budapestre, de a geriátriai osztályon, ahol 76 ágyon, 76 beteggel foglalkoztam, mint szociális nővér, Miavec Veronika volt a főnök asszonyom, aki megtanította a területet, ma is hálás vagyok neki. Szóval ott váltam felnőtté, és ott tanultam meg, hogy mit jelent az igazi család. Hogy mi az, hogy itt a nagyvárosban nem kellenek az idősek, hogy miért van az, hogy elszakadnak egymástól, hogy a családban egymással nem beszélnek, hogy nincs igazi szeretet. Tehát én még gyerekfejjel kerültem ide.
Igen. És akkor itt kerestél valaki szobrászmestert, vagy teljesen saját magadtól
nem, saját magamtól
kísérleteztet ki a saját magad stílusát?
Így van. Az első kispasszika óta az a stílusom, tehát a technika meghatározza magát a stílust is, és az a legcsodálatosabb az agyagban, hogy emlékszik. Tehát, hogyha te azt szeretnéd, hogy virágformát vegyen fel, és virágformává moderálod és alkotod az alakját, emlékszik, hogy ő tulipán, de hogyha egy emberi arcot adsz neki, emlékszik, hogy ő egy ember. Tehát ez egy különleges adottsága az agyagnak.
Na és hogy jött az a csodálatos ötlet, ami előtt nevet túlzásnak, de én leborulok. Hogy a történelmet, a nagyasszonyokat előszedted, és megmintáztad őket, hát ez valami olyan csodálatos ötlet, ez hogy jött?
Azt azért elmondhatom.
Meg az Árpádházi szentek. Tehát igen. Az bocsánat, hogy egy kört végig jársz.
94-95-ben átköltöztem ide Budapestre. Én azzal az ideális elképzeléssel jöttem az anyaországba, hogy itt jó magyarok élnek, akik tudják a magyar történelmet, hogy szeretik a magyar történelmet, hogy büszkék a magyarságukra, hogy jó hazafiak, hogy fontos nekik a hazájuk. Szóval egy ilyen ideális elképzeléssel. És akkor döbbenten tapasztaltam, hogy hát azért nem teljesen így van. Akkoriban 1996-ban mintáztam meg az első nagy történelmi sorozatomat, a honfoglaló magyarokat. Éppen ezért mintáztam meg őket, mert úgy éreztem, hogy a magyar társadalomban nincs tisztában a mi őseinkkel, és hát akkor induljunk ki a honfoglalásból, és a honfoglaláskori nem csak a hét vezér alakjából, hanem a honfoglaláskori mesterségekről. Ma már, hála Istennek, a fejlődés során, a társadalmi fejlődés során a sok fantasztikus hagyományőrzőnek, népművésznek és művésznek is köszönhetően ez a terület nagyon-nagyon sokat fejlődött, és sok minden a helyére került. Én nagyon boldog vagyok, hogy létrejött a Magyarságkutató Intézet, hogy végre már ilyen szinten is helyére kerülnek a dolgok az őstörténetünkkel kapcsolatosan, olyan fontos történelmi erekéinkkel, mint a koronázási panást, a Szent Korona is még sorolhatnám.
Egyre többet tudnak, és igen. Egyre érdekesebbeket kérdeznek.
Valóban így van, de azért a közművelődési oktatásra nagy szükség van, ezt is tapasztalom. Tehát ez korosztálytól függ, hogy 8-9-10 éves korban nagyon fogékonyak, nagyon érdekli, és nagyon odafigyelnek. De már a 17-18 éves korosztály nagyon-nagyon nehezen tudom megkötni a tárlatvezetések során, pedig írtó izgalmas, amikor a magyar nagyasszonyok élettörténetéről beszélek például. Valahogyan, valahol elcsúszott valami a képzésben, tehát az oktatásban. Amikor én hazaszeretetről, összetartásról beszélek, néha látom, hogy a fiatalok mosolyognak.
Összenéznek,
igen,
és mosolyognak.
Tehát nekik nem fontos. Tehát
azt nekik hiszem, lerágott csont, és ez igen. Borzasztó.
Tehát én azt gondolom, hogy az olyan elhivatott alkotónak, vagy embernek, jó magyar hazafinak, mert annak tartom magam, kötelessége erről beszélni, mert fontos. Hát, hogyha mi nem tudunk jó hazafiak lenni, vagy jó magyar emberek lenni, akkor mindenki arra törekszik, hogy világpolgár legyen. Ha te nem vagy jó magyar hazafi, akkor nem tudsz jó világpolgár se lenni, mert nincsenek gyökereid. Szóval ez összefügg. Akkor tudsz jó világpolgár lenni, hogyha abban a nemzetben, ahová születtél, ott megtalálod a gyökereidet, és arra büszke is vagy. Ez lenne az ideális, legalábbis én így képzelem.
Ez nagyon-nagyon fontos, amit mondtál, és sajnos ezt észlelem én is, hogy mindig egyre rosszabb és rosszabb az utánunk következő nemzedék. Én mindig azt gondoltam egy jó darabig, hogy a mi korosztályunkban, az én kortársaimból fogyott el a szocializmus évei alatt egy csomó ilyesféle dolog. De azt látom, hogy mi bennünk még csak valami azért mégiscsak marad, de az utánunk következőkből egyre kevesebb. És megpróbálom az unokáimat beoltani ezekkel a dolgokkal, mert akkor nem lesznek elveszettek. És én nem akarom, hogy olyan világpolgárok legyenek, akik ne tudják, hogy hova tartoznak, és miért tartoznak oda. És milyen szimbólumok, milyen történetek, milyen mesék, milyen népművészeti alkotások az embert.
Egyszerűen csodálatos a mi kultúránk. Hát gondoljunk bele, csak ha a boldogasszonyra gondolunk. Tehát a boldogasszony magát átöröklődött az ősi hitvallásunkból. Az ősi boldogasszony szerencsésen öröklődött át a kereszténységben.
Igen.
Mégpedig úgy, hogy krisztianizált formában a Szűz Mária alakjára ruházódott át. De azt is le kell szögezni, hogy akkor, amikor az ősvallásunkról beszélünk, tehát a magyarságnak az ősvallásáról, akkor nem össze-vissza napimádó, meg tűzimádó magyarokról kell beszélnünk, hanem egy Isten hívő magyarságról. A teremtőbe hittek, az öreg atyába, az öreg Istenbe hittek. Tehát ez nagyon fontos, hogy ne azt gondoljuk, hogy akkor egy olyan pogány nép, maga a pagánus szó is azt jelenti, hogy hitetlen. A magyarok nem voltak hitetlenek.
Nem voltak hitetlenek. Egy Isten hívő csodálatos voltak.
Tehát ezért vallásuk. Volt szerencsés helyzet, és ezért tudta elfogadni a magyarság a kereszténységet. Ez Szent Istvánnak köszönhetően, aki olyan helyzetfelismeréssel rendelkezett, hogy megalapozta a mi csodálatos országunkat.
Öreg Isten szóról egy valaki jutott eszembe, drága Jókai Anna.
Bizony.
Mert ugye az Ima Magyarországért című művében így öreg Isten, nagy Isten. Milyen kapcsolatban voltatok?
Jaj, nagyon jó barátság volt köztünk, és én úgy éreztem, hogy mindig mentorált engem, és most is úgy érzem, hogy mint egy őrző angyal a szárnyaival átölel, tehát nagy tematikus kiállításaimat nyitotta meg. Hát, amit most csak egyetemelek ki, a Magyar Örökség kiállítási anyagomnak az erény katalógus mindkét részét, tehát 2012-ben nyílt meg a Magyar Örökség erénydomborműveit bemutató, a magyarság erényeit megjelenítő sorozatom, és ezt követően 2015-ben pedig a nagy kompozíciók a magyar lélekszobrával, a magyar nyelvszobrával, a magyar írásbeliség szobrával, ilyenek. És Jókai Anna méltatta ezeket az alkotásokat, és arra nagyon büszke vagyok, hogy ő az, aki az erénydomborműveket elkeresztelte. Tehát a keresztanyjuk lett az erénydomborműveknek, amelyek ugye a mandala kifejezés azt jelenti, hogy egy fogalom, amíg szétárad és kiárad, és gyógyító erővel bír. Ez a koncepció, vagy ez az elgondolás, hogy egy fogalom és szétárad, ez benne van minden magyar népművészeti tárgyban. Mert hogy a népművészeti tárgyainkon minden egyes motivumnak üzenete van. Tehát megragad valami transzcendentálist, valami fentit, valami égit, valami a földi világon túlit, és üzen. És ez a fogalom szétárad és gyógyít. Ezt az elgondolást használtam az erénydombor műveinknek a mintázásakor, de Jókai Anna a mandalát lefordította magyar szóval hondalának. Úgyhogy egy csodálatos magyar szó született, és azóta ez egy új műfaj, az erénydombor műveim hondalák.
Tiszta Forrás galériában is volt csodálatos kiállításod. Hogyan emlékszel rá?
Évtizedekig, sőt, nem is tudom pontosan, több mint 10 évig fönt a Magyar Kultúra Alapítványnak a székházába, a várba voltak a nagy tematikus tárlataim. Ott Koncz Gábor igazgató úrnak köszönhetően, és az ő kolléganőjének, dr. Bába Szilviának köszönhetően lehetőségem nyílt arra, hogy a nagy, minden évben megszülető új tematikákat bemutathassam. Tehát ez egy különleges helyszín, hiszen ott volt a Mátyás templomnak a szomszédságába. Mindig úgy igyekeztem készen lenni az új kiállítási anyagokkal, hogy augusztus 20-ára, amikor az országunk születésének a pillanatát ünnepeljük, akkor az én lelkemben is ünnep legyen, hogy egy valamit hozzátettem a magyar nemzet asztalához, hogy akkor ünneplőbe öltözik szívünk, lelkünk, és nem csoda, hogy akkor oda áradt az a sok-sok ember, jó magyar ember, aki kíváncsi volt ezekre az új alkotásokra. Több ezren jöttek el egy-egy tárlatra, sose fogom elfelejteni, hogy milyen felemelő volt egy-egy ilyen tárlatvezetés vagy kiállítás megnyitó, amikor nem fértünk el magában az épületben, hanem kint ott a Szentháromság szobornál álltak a barátok, ismerősök, tárlatlátogatók. Mindig igyekeztem olyan témát választani és alkotni, amit a magyar képzőművészetben, különösen ugye a kerámia műfajában nem alkottak meg. Mert úgy gondoltam, hogy a magyar nemzeti művészet iránt elkötelezett alkotónak a népművészeti gyökerekből kell kiindulnia, és igenis azokat a témákat, amit nem dolgozott fel a képzőművészet, vagy éppen a népművészet, azt létre kell hozni, mert légüres tér, vagy fekete luk, ami beszippant, és akkor nem fejlődik a nemzet. Így született meg a magyar táncok sorozata is például. Tehát a magyar népi táncok nemzetközi hírűek. És mégis tematikusan senki nem dolgozta föl, pedig csodálatos a mozgásban lévő emberi alakot, a gyönyörű népművészeti ruhákba, hagyományos pántlikákba, lobogó ruharedőkkel megmintázni. És nem véletlen, éppen az a Magyar Nagyasszonyok sorozat sem, amiből ma már 3 kiállítási anyagban 60 nagyasszonyt mutattam be a nagy közönségnek. Emesétől egészen Tóth Ilonáig. Azért volt fontos számomra, mert őket sem mutatta be senki így tematikus tárlatban, elvétve egyet-egyet. Nagyon sok olyan történelmi személyiségünk van, akit ki kellett emelni a feledés homályából, éppen azért, hogy legyünk rájuk büszkék, mert olyan példák, hogy ma is példamutatóak, ma is tudunk erőt meríteni belőlük. Hát ma senki se tudja, hogy Kossuth Zsuzsanna, amikor őt megbízta a Kossuth Lajos, hogy megszervezze a honvéd kórházakat, egy év alatt 77 hadikórházat szervezett meg. 5 évvel megelőzte Florence Nightingale-t. Mégis mindenki Florence Nightingale-t emlegeti a világ első főápolónőjének, nagy tévedés, ami Kossuth Zsuzsannánk az. Vagy ilyenek, hogy Tormai Cecil, ugye a Bujdosok könyve. És hogy ő az első Nobel-díjra jelölt írónőnk, ezt is kevesen tudják. Vagy Torma Zsófia, aki hasonló nevű, de egy teljesen más területen dolgozott, ő az első magyar régésznő. De azt meg megint nem tudja senki, hogy a világon is ő az első régésznő. És micsoda csodálatos kutatása van, 11 ezer darab, nem 1100, 11 ezer darab olyan cserépkorongot találtak, és ő kutatta ezeket a Maros mentén Tordoson, amelyekre a mai székelyróvásírásnak a véseteinek az előzménye volt beírva, azaz bekarcolva, mesterjegyekkel. Most 11 ezer darabos leletanyag, az azt mutatja, hogy itt valamiféle írásbeli folytonosság volt a Kárpát-medencében. Időszámításunk előtt azt hiszem 6000-re vagy 7000-re datálta maga Torma Zsófia. Mindenki megmosolyogta, és ugye ezt a sumér párhuzamot nem tartottak jól, pedig erről van szó. Gondoljuk végig, ha írásbeliségben folytonosság volt, hát akkor szóbelinek is kellett lennie.
Hát persze.
Hát ez a kettő nem, együtt működik. Az első róvásírásos leletünk ugye a Jankovics barlangban lévő csontpálca vég. Tehát, amit látható és kiállítva van a Magyar Nemzeti Múzeumban, a szarvasi tűtartó. Egy pici-pici kis tár. Bele van vésve. Eni, tűi, szőnyek szőni, karvaj apó készítén. És a mai napig tudjuk ezt a csodálatos magyar nyelvet érteni. Hát gondoljuk az Ó Magyar Mária síralomra.
Ó, igen.
Hát ma is értjük, és nem kell olyan sokat törni a fejünket, hogy akkor pontosan melyik szó mit is jelent.
Igen.
Úgy, csodálatos a magyar kultúra. Nem vagyok meggyőződve arról, hogy mindenki méltó helyén becsüli el.
Egyáltalán nem, és ezért nagyon fontos láttatni, mert legalább elgondolkodnak, hogy hoppá, mi is? És háládatlanok voltunk az őseinkkel szemben, mert nem őriztük meg, és ezért óriási, amit te így a gondolat folyamán te megalkotsz, láthatóvá teszel.
Kézzelfoghatóvá, hiszen
igen, kézzelfoghatóvá.
Én magam is nagyon vizuális vagyok, és az nem mindegy, hogy egy szép műtárgyat látok, vagy éppen egy szép használati tárgyat, ami tele van lélekkel, tele van pozitív energiával, ami üzenettel bír. És valóban nagyon sok mindent elfelejtettünk az idők folyamán. Tehát az, hogy a népművészeti tárgyainknak a szimbólumai mit jelentenek, próbáljuk összerakni, és komoly munka folyik ezügyben, hogy azért a jelentéseket össze tudjuk fogni. Tehát az, hogy egy kerámia tárgyon van egy hullámvonal körbe-körbe, az egy tejút szimbólum. Vagy éppen a vízre irányítja, vagy a tejútnak a közepén lévő, a hullámvonalak között lévő apró pöttyök, az apró csillagokra utalnak.
Igen.
Hogy a tulipán az a boldogasszonynak a szimbólum, ami aztán ugye, később úgy értelmezik sokan, hogy a nőiességnek is a szimbóluma, de eredetileg a boldogasszony szimbólum,
igen,
ami Szűz Mária szimbóluma is, gondoljunk csak a gyönyörű tulipánokra, a gránátalmákra, és még sorolhatnám.
És még azt tudom mondani neked, hogy a kopjafák. A kopjafák is abszolút, meg lehet mondani, ha valaki ért hozzá, meg lehet mondani, itt van egy kopjafa, az férfi volt, hölgy volt.
Nem csak azt lehet megmondani,
életkorát,
hogy milyen,
a foglalkozását, nagyon
és
sok mindent
is,
ki lehetett olvasni.
Meg,
belőle.
Hogyha annak egy kicsit egy ilyen dárdaszerű befejeződése van, akkor egy hősi halált, halt emberről beszélünk.
Mesélnek a tárgyaink, csak nem
olvasnunk
értjük.
Olvasnunk
kellene őket.
Csodálatos kutatást folytattam az erénydomborműveknek az alkotásakor, hiszen ugye a magyar népművészeti motivumokból alkotom meg azt az ikonográfiát, ami egy keresztény magyar ikonográfia lett. Ez is egy egyedülálló dolog. Azért, mert olyan szerencsések vagyunk, hogy ezek a szimbólumok üzennek. Tehát nekünk nem arra van szükségünk, hogy csak gondoljunk arra, hogy temperancia, az igazságosság. Az ókeresztény művészetben úgy ábrázolják, hogy gyönyörű szép női alak, mérleggel a kezével, bekötött szemmel, és karddal a kezébe.
Igen.
Na most úgy mintáztam meg az igazságosság domborművét, hogy középen van Szent István kardja, megidézi Szent István intelmeit. A Szent István kardot két oldalról kacskaringosan fölfele ívelve, mérleg serpenyőjét formálva két életfás inda jelenik meg, benne két tulipán életfával. Az egyik tulipán fölfele ível kitárja a karjait, a másik lefele önmagát is lehúzza. Tehát a jó és a rossz ember,
igen,
jelenik meg. Fölöttük pedig a kardot megtámasza egy indás kacsos motívum, ami almavirágot formáz, mert hogy az eredendő bűn is közrejátszik abban, hogy az igazságosság hogyan jelenik meg a társadalomban. Tehát a jó embernek is, meg a rossz embernek is lehetősége van, hogy fölnyúljon és leszakítsa azt az almát.
Igen.
És arra is lehetősége van, hogy az igazságosság nem önmagáért való, tehát azt szét kell harangozni, úgyhogy harangvirágba fejeződik be az egész, miközben kerek egészben kanyarodik, úgy, hogy kicsit egy sámán létrára, vagy tátos létrára emlékeztető redők is megjelennek ezen az életfán, hiszen az igazságosságban is fejlődni kell, fölfele haladva az égbe. Úgyhogy ez fantasztikus a magyar népművészet, és fantasztikus a magyar örökség. Csak valahogy ezt a tudást az idők folyamán elveszítettük. A legutóbbi kutatásom az a magyar csillagmitológia. Hát
no.
Hol vannak a csodálatos pásztoraink? A Hortobágyon csak fölnéztek az égre, és tudták, hogy mely csillag mikor jelenik meg.
Abból
hogy
tudták az órát, igen,
igen.
Az órát, meg az irányt, hogy merre van a hazafele út.
És hogy ne lepődjön meg a rádióhallgató, hogy én a magyar csillagmitológiával foglalkozom, hát képzeljék csak el, hát ha csak néhány példát, hogy megértsék, hogy milyen fontos ez. A legfontosabb csillagkép másnak is, az Orion, más nemzetnek, az Orion. Az nem más, mint nekünk magyaroknak, mint Nimród, a nagy ősapánk. Nimród mit csinál? Vadászik fönt az égen, mégpedig kire vadászik? A szarvasra vadászik, Enére. Kicsoda Ené? Hát nem más, mint Nimród felesége, akiknek a fiai az ikrek csillagképben Hunor és Magor. Hunor és Magor újra vadászik, ugye tudjuk jól a csodaszarvas legendából, hogy nem csak új hazába, hanem feleségekhez is vezeti.
A Dúl király leányaihoz, igen.
Akik, tudjuk jól a magyar népmesékből, hogy hova menekülnek, ha az a boszorkány mit csinál, elvarázsolja a leányokat, és tyukokká, csibékké varázsolja, ő maga lesz a tyukanyó, és elrejti a tollai között a hat leányt. Tehát a hetevénybe, ő a hetedik, tehát a legfényesebb csillagkép a fiastyúk csillagkép, senki más nem hívja fiastyúknak, a plejádokat csak mi magyarok.
Igen.
A Székelyföldön hetevénynek mondják, vagy szitásjuknak mondják.
Jaj,
fantasztikus a magyar csillagmitológia.
És
ott van erre az ősi felfogásunk, a világképünk, és az a gondolkodásmód, ami arról a csodálatos egyisten hitről és a kereszténységbe való átöröklődésről beszél. Gondoljunk csak a Mária Rúzsa kertje, vagy Mária Rózsa kertje, vagy Boldogasszony Rózsa kertje csillagképre. Ez egy fantasztikus, ahogy összekovácsolódik a boldogasszony minőség és a fantasztikus keresztény kiemelkedő hát patrónánk maga a szűzanya alakja. Mária Rózsa kertjében maga a kompozíció, amit megmintáztam, olyan, hogy úgy jelenik meg a szűzanya, hogy ölében tartja a kis Jézust, aki áldó kéztartásban van, szent koronát visel, mert mi magyarok tudjuk, hogy amikor őt égbe emelték az angyalok, akkor fönt az ég királynőjévé a magyar szent koronával koronázzák. Egyetlen hiteles ábrázolása a koronával való megjelenítése Máriának csak a szent korona lehet, mert egyetlen más nemzet sem ajánlotta így föl az országot.
Hát tényleg.
Tehát ez egy fontos dolog. Az is fontos, hogy egyetlen nemzet sem nevezi Máriát boldogasszonynak, szép boldogasszonynak, és Baba Máriának sem. Tehát fontos, hogy ezzel tisztában legyünk. Tehát valahogy a mi hagyományunk, örökségünk, hitbéli és kulturális hagyományunk nagyon erős. Csak ezt valahogy elfelejtettük. És erre törekedni kell. Tovább folytatva azért csak gyorsan befejezem még a Mária szoborkompozíciót a rúzsakertben. Mária köpönyege, ahogy aláomlik a vállán, a kis Jézuska lába alatt megjelenik egy szép erdélyi keresztfa, ami tulipánokkal van szépen díszítve. És a köpönyegén kihajolnak magyar tulipánok, Mária virágai, Mária rózsái, akik nem mások, mint a magyar nép, a magyar nemzet. Mi vagyunk, akik kihajlunk a rózsakertből, és szépen ott a köpönyegen kivirágzunk. Addig virágzunk, amíg ezen a köpönyegen vagyunk.
Pontosan.
Ezen kéne törekedni, hogy a patrona Hungária, azaz a magyarok nagyasszonyának a köpönyege alatt maradjunk, és oda meneküljünk, mert a leghatalmasabb védelmezőnk ő.
Ez így van. Arról is mesél, hogy született meg a gondolat, hogy a csodálatos galériádban annyiféle rendezvényt tartasz. És ez valami olyan otthona a művészeteknek, mert olyan ilyen áldott, gyönyörű, szép környezetben ritkán lép fel az ember. Én tudom azt, hogy egész más nálad énekelni, és egész más egy más kiállításon énekelni. Na most először is a galéria, hogy sikerült, hogy létre tudtad hozni, és másrészt meg milyen rendezvények vannak ott?
A József Judit Galéria a Városház utcában, az 5. kerület belváros Lipótváros önkormányzatának köszönhetően jöhetett létre. Az idén már több mint 7 éves, úgyhogy nagyon sokat fejlődtünk, először tippegtünk, mint egy kisgyerek, de lassan szányra kapunk, de rengeteg munkával és kitartással. Nem tett jót ez az időszak, a pandémia időszaka, hiszen online próbáltam én magam is olyan kisfilmeket szerkeszteni, vagy virtuális bemutatókat szerkeszteni, és azt körlevélben vagy a Facebookon megosztva bemutatni, hogy az a közönség, aki szereti a Józsa Judit Galéria rendezvényeit, előadásait, kiállításait, ne veszítsenek el bennünket, és mi se őket. Úgyhogy nagy öröm számomra, hogy azért legalább virtuálisan, de figyelemmel kísérték azért ezt a majdnem 2 éves időszakot, és szívből remélem, hogy hamarosan visszarázódunk a régi kerékvágásba, ahol valóban nem csak kiállításokat rendezünk, hiszen elsősorban a maga a galéria azért jött létre, hogy a nagy tematikus tárlataimat be tudjam mutatni, és állandó kiállításban vannak a magyar nagyasszonyok, a magyar erénydomborművek, és aztán persze az időszakos kiállításokat rendszerint váltakoztatva, időszaktól függően, vagy éppen az üzenetemtől függően átrendezve mutatom be. Az emeleti kis kamarateremben vagy lent a földszinten, a nagy állandó kiállítótérben pedig éppen azért, mert úgy érzem, hogy a széles magyar társadalomnak szüksége van arra, hogy a kicsit a közművelődést is elősegítve minél több olyan érzelmű művésznek az alkotásait, akik elkötelezettek a magyar nemzeti művészet iránt, bemutathassam. Legyen az határon túli, azaz a mostani anyaországnak a határain túlra eső alkotóművész, vagy éppen itt az anyaországban élő, De ez csak úgy történhet meg, hogyha a beküldött anyagokból a kuratórium és a tanácsadó testületünk összeül, és rábólintanak, hiszen nem egy személyben én magam döntök, hanem megbeszéljük, hogy ki az, és mely műalkotások méltóak arra, hogy fáradozzunk, hogy dolgozzunk, hogy mindent megtegyünk azért, hogy a széles magyar társadalomhoz eljusson, és a sajtót, a médiát megszervezzük, és a többi, ami ezzel jár.
Hogy lehet ezt a kettőt egyeztetni?
Valóban, tehát akkor, amikor bennem van, hogy el kell mennem, mert éppen valami történik a galériában, és szeretnék ott lenni, akkor nem maradhatok a műhelybe, pedig előfordulhat, hogy szívesen maradni.
Félre tudod tenni azt az ihletett pillanatot, hogy ott folytassad, ahol abba hagytad? Mert én
nehéz
azt
ügy,
gondolom,
nehéz
hogy
ügy,
nagyon nehéz lehet.
Muszáj,
akkor elszáll valami.
Igen, tehát akkor van, amikor összenyomom, és újra kezdem. Tehát gyakran van ilyen. Tehát, de én sose csüggetek.
Van szíved összenyomni?
Igen, tehát hogyha én úgy érzem, hogy nem vagyok elégedett, vagy valami megszakadt, akkor összenyomom, és újra kezdem. Soha nem adok ki olyan, vagy nem égetek ki olyan munkát, amivel nem vagyok idézőjelben elégedett. A galériára visszatérve pedig nagyon fontos, hogy úgy gondolkodom összművészetekben, hogy valóban jelenjen meg a zene, az irodalom, a történelem, és hogy minden rendezvény, ami ott van nálunk ingyenes, hogy el tudjon jönni mindenki, a társadalom széles rétege, hogy a nagymama a három unokáját is tudja elhozni egy tárlatra, ne az legyen a gond, hogy akkor belépő díjat kell fizetnie, és akkor azt már nem engedheti meg a nyugdíjából, vagy bármilyen. Tehát itt nincs akadály, itt csak arra lehet ösztönözni a széles magyar társadalmat, vagy azt az embert, aki egy kicsit is érdekli ez a terület, hogy jöjjön el és nézze meg. Mi örömmel és szívesen látjuk.
Akkor beszéljünk még végezetül a díjakról is, mert azért hála Istennek nagyon-nagyon szép díjakat tudhatsz magadénak. Sorrendben melyik volt az első?
A legelső díjam, amire emlékszem, az a Magyar Kultúra Lovagja díj volt, és a Falvak Kultúrájáért Alapítványtól kaptam, és ez nagy meglepetés volt számomra, hogy a Széles Civil Társadalom adta ezt a díjat, mint egy elismerésként, nem is tudom, már nagyon régen. És olyan szép volt, amikor így kimondták, hogy magyar kultúra lovagja vagy. Na hát, és akkor ez kötelezett is, ez a cím, hiszen akkor a magyar kultúrát méltóan kellett képviselni, bárhová ment a világon az ember, pedig hát ugye volt néhány kiállításom Amerikától Ausztráliáig, vagy éppen Kanadáig, tehát igenis, akkor azt képviseltem, és akkor ehhez méltónak kellett lenni. Úgyhogy ez egy különösen szép emlék számomra, és a szívemet melengető díj. Aztán követte több más is, most nem tudom mindegyiket felsorolni, de
például a Széchenyi Társaságnak egy nagyon szép díj, a Széchenyi
igen,
díj.
Igen, ez egy nagyon nagy elismerés, és meghatódtam, amikor erről hírt kaptam, hogy jelöltek, és hogy ezt a díjat a Széchenyi Társaság odaítélte.
Valóban. De aztán van itt most egy puskázok egy icipicikét, női esély egyenlőség díja például.
Igen, valóban ilyen is volt, és ugye a Magyar Nagyasszonyok sorozat kapcsán az a rengeteg tárlatvezetés, vagy éppen vetített képes előadás szélesen a különböző iskolákban, vagy éppen osztályoknak, nyugdíjas kluboknak, vagy csak különböző intézményekben, ez hozta magával ezt a díjat.
Igen, aztán van ilyen, hogy erdélyi művészet kiválósága díj. Ez meg különösképp gondolom, hogy azért
igen, mert hogy a
Szilász Ivánom
alapítványnak a díja ez, és az, hogy az Erdélyből elszármazott, itt az anyaországban élő kurátorok szavazzák meg, és nyújtják át ezt a díjat, különösen a szívemnek kedves díj.
Aztán egy díjátadáson magam is jelen lehettem, amikor a Keresztény Kulturális Akadémiának a Cornelius díját vehetted át.
Ott meg az volt számomra meglepetés, hogy Pajor András atya, ahogy méltatott, hogy a Cornelius díj önmagában egy üvegalkotás, ami egy kardot szimbolizál, hogy aki ennek a díjnak a birtokában van, az önmaga is egész művészetével, alkotásával, mint egy keresztény kultúra képviselő és lovag, aki ezzel a szimbolikus karddal harcol. Tehát csendes küzdelmet folytatunk a keresztény kultúráért. Szóval most is beleborzongok, ahogy ezt az atya kimondta ott, nagyon-nagyon felemelő volt. A Kölcsei díj még a Belváros Lipótváros 5. kerületi önkormányzattól, az volt megható, hiszen 7 éve vagyok a galériával Belváros Lipótvárosban, és csodálatos dolog, hogy az önkormányzat elismeri ezt a rengeteg munkát, amit ösztönösen és szívesen és boldogan minden erővel szervezek, és nem egyedül, hiszen a kolléganőm Székely Gyöngyi ott van mögöttem, tartja a frontot a galériában, nagyon hálás vagyok neki, de a kurátoroknak is, hiszen dr. Bába Szilvia az, akire számíthatok mindenben, és most az idéntől Szabó Nórika lesz, aki segíti a munkánkat, mert sajnos a pandémia időszakában dr. Várajai Csocsán Jenő professzor úr eltávozott, a Jóisten magához szólította, úgyhogy. És természetesen, hát nem, most nem sorolhatom föl mind a 12 tanácsadónkat a tanácsadó testületből, de nekik is hálával tartozom, mert igencsak fontos munkát végeznek a háttérben, és oszlopként támaszkodhatok rájuk.
Én pedig neked köszönöm meg nagyon hálásan ezt a nagyon kedves, nagyon oldott és nagyon őszinte, mégis mély, nagyon-nagyon kedves beszélgetést. Úgyhogy én csak azt tudom mondani a hallgatók nevében is, hogy köszönjük, hogy csinálod, köszönjük, hogy keresed, hogy kutatod, hogy szereted, hogy csinálod, hogy alkotsz. Úgyhogy akkor elérkeztünk a műsor végéhez, és most akkor a kedves hallgatóknak is megköszönöm a figyelmet. A köszönetek után még egy dal erejéig van lehetőségünk. Mit szeretnél, milyen zenét szeretnél hallani?
Hát, ha lehetséges, akkor örömmel hallanám Táncos Katalinnak az Én mi atyánkom című dalát, amit Démai Nagy Kamilla énekeljen el. Hálás lennék érte.
Nagyon köszönöm. Ez volt a Lélek közelben. Démai Nagy Kamillát hallották.
Csordultik tele, mikor nem csünget rád soha senki sem, mikor sötét felhő borul életedre, mikor kiket szeretsz, nem jutsz az eszükbe. Fel a magasba, remény teljesen. Mi ugyan, ki vagy a mennyekben? Mikor a magányod ijesztőn rád szakad, mikor kérdésedre választ a csend nem ad, mikor körülvesz a durva szók özene, átkozódik a rossz, erre van Istene. Csüggedj, ne keseredj bele, nézz fel a magasba, és hittel rebegd. Uram, szenteltessék, beléd sajdul a rideg valóság. Mikor életednek nem látod hasznát, mikor magad kilódsz láztól gyötörve, hisz bajban nincs barát, ki veled törődne. Fel a magasba, hajtsd meg homlokod, s mondd, Uram, legyen meg a te akaratod.
Lélek közelben. Egy kis csendes kikötő a hétköznapok sodrásában, zenével, beszélgetéssel. Dévai Nagy Kamilla műsora.